Tarlós István, Budapest főváros főpolgármestere, az Inforádió arénájának vendége. Eddig terv szerint halad a 3-as metró felújítása?
Hát tulajdonképpen egy nagyon enyhe túlzással megkockáztathatom, hogy ketten a miniszterelnökkel gatyábaráztuk a 3-as metró felújítást. A szerelvények felújítása most már jó éve folyik, ha jól emlékszem, és tekintettel arra, hogy az északi, az infrastruktúra felújítás során az északi szakasz állomásaira, valamint az alagút teljes 17 kilométeres hosszára aláírták, és hatályba lépett a kiviteli szerződés, és a felszíni munkálatok el is kezdődtek, soha többet senki nem mondhatja, hogy nem folyik a 3-as metró felújítása. Ezt is megcsináljuk, tehát ahogy más nehéz feladatokat is megoldottunk a viták ellenére, mert a kormány és köztem, vagy a kormány egyes tagjai és köztem tényleg voltak, vannak is, meg talán lesznek is viták, de azért az együttműködésben elért eredményeket senki nem vitathatja. Amit mások nem csináltak meg, azt megcsináljuk a 3-as metrónál is. Ezek a munkálatok elindultak, ütemtervszerűen haladnak, a szerelvények felújításánál is nagyrészt ledolgozták már a csúszást, tehát semmi okunk nincs arra, hogy szégyenkezzünk. Ellenkező esetben, amikor pedig azt hallom, hogy 7 éve itt vannak a kormány is, mi is, miért csak most, úgy látszik, hogy számtalanszor el kell ismételni, hogy 2015-ig a BKV-nak 2010 előtt felhalmozott óriási működési adósságállománya volt, amit az Orbán kormány 2015 második fél évbe tudott átvenni. Tehát az a 7 év, az szűk 2 év, mert 2015 ősz előtt mindenféle kötelezettségvállalás a 3-as metró felújításra, mindenféle szerződés, fedezet nélküli kötelezettségvállalás lett volna, ami többé-kevésbé bűncselekmény.
Milyen technikával tudja biztosítani, hogy a szerződésbe foglalt pénz végig meg lesz, és végig elég is lesz? Mert a beruházások ára menet közben szokott emelkedni.
Hát nézze, először is fel vagyunk készülve arra, hogy árvízvédelemben is, metró felújításban is bármit és bárhogy megoldunk, és most nem feltétlen az ön személyére célzok, ne értse félre, kínlódva keresni fognak újabb értelmes és kevésbé értelmes kérdéseket, amiket kellemetlennek ítélhetnek, de nem látom sok értelmét ennek a kérdésnek sem, amit ön csak elismétel, mert többen többször feltették már. Olvastam az egyik hetilapban, nem akarom a nevét idézni, hogy tulajdonképpen nincs egy fillér se a metróra, úgy kezdtük el a felújítást, nem igaz. Lassan 2 éve, vagy már van is 2 éve, hogy a kormánnyal megkötöttünk egy támogatási szerződést, amiből a kormány, ha akarna, se tudna már egyoldalúan kilépni. Ebben a kormány garantálja a 137,5 milliárdot, attól függetlenül, hogy mennyit ad az Unió. Az Unióból érkező hírek egyébként kedvezőek, de kétségtelen, hogy nincs itt a papír arról, hogy az Unió mennyit ad. De mivel a kormány nem kormányhatározatban, hanem egy felbonthatatlan támogatási szerződésben garantálta a 137,5 milliárdot, az északi szakasz állomásai és a teljes alagút pedig ennél lényegesen meghatározóan kevesebbe kerül, ezért ezeknek a munkáknak a fedezete bőségesen megvan. Bőségesen, sokkal több van annál, mint amennyibe ezek kerülnek.
A másik,
két szakaszra, ami először is nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mennyi hiányzik, mert csak a következő forduló tendereinek az ajánlatai ismeretében lehet erre pontos választ adni, amennyiben azt elfogadjuk. De a különbözet figyelembe véve a 137,5 milliárdból megmaradó részt, a különbözet nem lehet nagyobb annál, mint amennyit Bagdi Gábor pénzügyi helyettesemmel tartalékoltunk a főváros saját forrásaiból, ugye van nekünk EIB hitelkeretünk, vannak betéteink, lekötéseink, amiket nem engedünk olyan mértékben elkölteni, hogy abból ne legyen fedezhető saját forrásból, ha nem is adott vagy ad a kormány különböző okokból, ne tudnánk kiegészíteni. Az Unió hivatalos előkészítő szervezetétől, amelyiknek a véleménye alapján rendszerint az Unió már csak formális döntést hoz, rendkívül kedvező visszajelzések érkeztek arra vonatkozóan, hogy saját forrásból engedik pótolni az esetleg hiányzó összeget, anélkül, hogy az Unió ezt szankcionálná, vagy emiatt kevesebb pénzt adna. Ez a forrás viszont rendelkezésre áll, tehát nem érdemes abban reménykedni, és ezt nem önnek mondom, hanem azoknak, akik reménykednek. Ugye azért ne felejts el, van egy olyan kör, amelyik szörnyen bízott abban, hogy nem fogjuk tudni elkezdeni a hármas metrót felújítani.
De kinek érdekel az,
nem,
hogy ne
olyan nehéz ezt kitalálni. Szerkesztő, én nem fog nekiállni személyeskedni. Ön is nagyon jó tudja, például azoknak, akiknek ezt rég meg kellett volna csinálni, de bele se fogtak. És most ők állnak mindig föl a hordóra, és olyan butaságokat mondanak, amiben az a szomorú, hogy mikor mondják nekik, hogy buták vagytok, akkor azt hiszik, hogy viccelnek velük. De ebben nem akarok belemenni, mert érdektelen a közvélemény számára. Hanem az a lényeg, hogy mivel kiderült, hogy mégis el tudjuk kezdeni ezt a munkát, és már folyamatban van, bocsánat, sőt, 18-19-re előre haladott állapotban lesz, ezért ez egy kellemetlen meglepetés egyesek számára. Ezek az egyesek nem a budapestiek, mert számukra ez kifejezetten kedvező, engem pedig nem érdekel, hogy ki fogja átadni. Se a Védművet, se a metrót, engem az érdekel, hogy ezek a munkák elkezdődjenek, visszavonhatatlanul folyamatban legyenek, és belátható időn belül befejeződjenek, mert ez a dolgunk, a kutya kötelességünk. De
a BKV vezér addig emeli a sofőrök bérét, ameddig lesz elég a pótlóbuszokra? Szabad keze van?
A BKV-nak? Természetesen szabad keze van, hát ezek azok a kérdések, amikhez hasonlóval most másfél-két éven keresztül fogunk találkozni. Nem lesz olyan időpillanat, amikor ne kínlódna valaki ki magából valami lehetetlen kérdést, amit korábban soha senkinek semmilyen beruházás esetében nem tettek fel, mert nincs mibe belekötni. Elmondtam én is, és elmondta a BKV vezérigazgatója is. Egyelőre ott tartunk, hogy amíg kényszerűség, az az északi állomások szakaszára, az úgynevezett északi szakaszra a kiváltó buszok biztosítása. Nem tudok más mondani a vezérigazgató úr felelősségteljes megismételt nyilatkozatai alapján, hogy erre a buszok is és a sofőrök is rendelkezésre állnak. Ismételgethetjük ezt, el lehet mondani megint, hogy valaki szerint nem, meg lehet kérdezni vészjóslóan, hogy lesz-e, nem tudok más mondani, lesz.
Nem ezt kérdeztem, csak kérdés. Azt, hogy addig emelheti-e a bért, amíg lesz elég sofőrje.
Hát van egy bérgazdálkodás a cégnek, bérgazdálkodás szempontjából önálló a cég, amíg a vezérigazgató úr nekem nem jelzi, hogy bajba kerültek, addig szabad keze van. Ha bajba kerülnek, akkor ott lesz a városvezetés és a fővárosi választott köztestület többségének a leckéje, hogy ezt megoldja, de nem tartunk itt. Ilyen egyelőre nincs.
Kapott-e már jelentést arról, hogy a BKK online jegyrendszer az mind csúszott el egész pontosan?
Hát mielőtt erre válaszolnék, be direkt módon fogok válaszolni. Először is az a kérésem, mert szóval mindig bajba vagyok akkor, amikor a valóság és a kommunikáció köszönő viszonyban nincsenek egymással, és nem elhanyagolható erők dolgoznak azon, hogy a kommunikáció felülírja a valóságot. Valószínűleg nem véletlenül ezt a nyári online jegyvásárlási akciót igyekeztek összekeverni a BKV elektronikus jegyrendszer projektjével. A kettőt tessék elválasztani, ez két külön dolog. Nagyon erőltetetten arra a rövid időszakra éppenséggel lehet azt mondani, hogy van valami indirekt összefüggés a kettő közt, de ma már nincs, és igazából akkor se volt, mert az egyik egy BKV saját projekt, ami megy a maga útján. A másik esetben az online jegyvásárlásnál ez egy nyári időszakra, azon belül is a vizes világbajnokság időszakára vonatkozott volna, mint utóbb kiderült, hogy nem a legszerencsésebb döntés volt a BKK részéről, azért, mert borzasztó gyanús kommunikációt lehetett elindítani. Ugye nem akarok most már visszatérni a részletekre, de volt a hekkelési ügy, volt ez a fiatalember, bár számomra soha nem derült ki, hogy mik az etikus hacker fogalmának a kritériumai, de én is azt gondolom, hogy ezt a fiút egy ilyen akció miatt, mint a hekkelés, nem kellett volna, nem szabadott volna ilyen fiatalon büntetett előéletűvé tenni. Én nem is foglalkozom a dolognak ezzel a részével. Más dolog, ennél sokkal súlyosabb dolog történt, és ezzel foglalkoznak a nyomozók is, és a belső vizsgálat is. Egyébként akkor a konkrét választ most mondom el, a belső vizsgálatot addig nem zárjuk le, amíg a hatósági vizsgálatok le nem zárultak. Itt a BKK-nak nem saját projektje volt ez a jegyeladási, online jegyvásárlási projekt. Ugye ez is elhangzott, erre alapozta az MSZP a BKK feljelentését. Na de nem, egy fillért nem fizetett ki erre a BKK. Ez egy multinacionális cég által kifejlesztett program volt, amit írásba garantáltak a BKK-nak. Egy időszakos program, amit szolgáltatás formájában vásárolt volna meg a BKK, nem pedig a saját projektje volt. És ez a program, ez nem attól lett igazán sérülékeny, hogy meghekkelte ez a kisvárdai, vagy milyen fiatalember, akit ne is bántsunk.
Hanem attól, hogy nem volt elég jó.
Nem volt elég jó. Hát ha a Pentagon rendszerét meg tudták hekkelni, tudja minden rendszer, mert a hekkerek mindig előrébb járnak valamivel, mint a fejlesztők. Ugye a dopingolásnál is vannak ilyen hasonlatok, én erre nem akarok kitérni, mert nem az én asztalom. Valóban ez egy viszonylag sérülékeny rendszernek tűnik, ami nem a legszerencsésebb. De ami súlyos volt az esetben, az egy következő lépés, amiről egyesek nagyon nem szeretnek beszélni, és nem szívesen beszélnek. Itt a hacker fiúról nem is érdemes beszélni, amit ő csinált, az valóban diákcsíny ahhoz képest, amit túlterheléses támadásnak neveznek, ez a BKK teljes informatikai rendszere ellen irányult, és nem egyszer, hanem ismétlődően 40-50 millió megkeresés egészen rövid időn belül. Ez egy életszerűtlen dolog, ennyien ezt az informatikai rendszert normális esetben nem feltételezhető, hogy megkeresték egy időben, ugye, mert ez Magyarország lakosságának a 4-5-szöröse.
Próbálkozott.
Ez nagyon sok pénzbe került.
Lesz még online jegyrendszer?
Parancsol?
Tervben van, hogy egyszer lesz, mert jó dolog az, ha van
elektronikus online jegyrendszer. Időalapú jegyrendszer, ez tervez, persze, hogy ez az elektronikus jegyrendszer, ahol majd lehet online jegyet vásárolni, de ehhez az akcióhoz semmi köze. Ez egy idő előtti, időszakos, rövid akció lett volna. Ez a túlterhelés és támadás, ez viszont egy nagyon veszélyes dolog. Én nem vagyok jogász, de azt mondják, egyértelműen bűncselekmény, ez nagyon sok pénzbe került, ezt nagyon meg kellett szervezni, ismétlődő volt, és attól nagyon veszélyes, hogy ez bármelyik, ennek nincs köze egyébként ahhoz, hogy a rendszer mennyire sérülékeny vagy nem. Ez azt jelenti, hogy az informatikai rendszer mennyien keresik fel egy időben. Minden rendszer túlterhelhető. Olyan nincs, amely... Ez nem azt jelenti, hogy a rendszer sérülékeny, vagy nem sérülékeny. Összekeverték itt a hekkeléssel, ez két külön dolog. És gondoljon bele, hogy elvileg az sem jó, ha a főváros közlekedésének a informatikai rendszerét lebénítják, de ez elvileg megtehető a mentőkkel, vagy bármelyik stratégiai céggel is. Ez ettől borzasztó veszélyes. És a két dolog nem összecsúsztatható. Amit a hatóságok vizsgálnak, az egyrészt az, hogy a BKK követett el hűtlen kezelést, hogy megrendelt ezt a programot. Én nem megyek elébe egy hatósági vizsgálatnak, de ahol egy fillért nem költöttek el, ott nem tudom, hogy ez hogy vethető fel. Hát valószínűleg itt az információkat is tisztázzák a hatóságok, ez nem az én dolgom, de a fő cselekmény, amit vizsgálnak, az ez a túlterheléses támadás, továbbá az, hogy egy bizonyos szervezethez milyen úton, hogy kerülhetett oda illegálisan egy csomó személyes adat.
Ezt a vizsgálat meg fogja mondani, ez egy hatósági
Péter
vizsgálat.
Péter Kali Attila, adatvédelmi biztos úr vizsgálja, ezt is meg kell nézni, mert valahogy elvileg ezeket az adatokat valakinek, aki én nem tudom ki, és nem is az én feladatom, de az biztos, hogy ezeket valakiknek valahol illegálisan meg kellett szerezni, és illegálisan továbbítani kellett, ami elvileg szintén bűncselekmény.
A bálna árának hol volna a legjobb helye ön szerint, ha elmegy?
Hát ezt én ma nem tudom megmondani. És az az őszinte válasz, hogy ad abszurdum, ha elmegy, akkor elvileg valóban beforgatható akár a metróba, akár az árvízvédelembe, akár az alagút felújításba, vagy bármi másba, mert ez egy szabad felhasználású pénzeszköz lesz a főváros számára, de azt egyértelműen cáfolnom kell, hogy ilyen hátsó gondolat, mint motiváció alapján pályáztattuk meg a bálnát. Ez egész egyszerűen nem igaz. Egyszerűen elegünk van a bálna ügyből. Én nem akarok itt úgymond visszamutogatni, utalni arra, hogy 2010 előtt át kellett volna a választások előtt adni, hogy 7 peren kellett keresztül mennünk, hogy nagyon nehéz ennek a létesítménynek 100%-ban a funkcióját megtalálni. Itt nem történt más, mint hogy kiírtunk egy nyílt pályázatot. Tehát amik itt elhangzottak, én azokra nem akarok reagálni. Az előterjesztő Bagdi főpolgármester helyettes úr egyszer elmondta a közgyűlésbe, ez egyáltalán nem biztos, hogy elfogadható ajánlat érkezik, ez egyáltalán nem biztos, hogy az eladás mellett fog dönteni a döntéshozó testület. Itt ilyen hogy is mondjam, prekoncepció a részünkről, vagy mögöttes gondolkodás nincs. Nem zárom ki, hogy el tudjuk adni, ugye Bagdi Gáborék ezt kiszámolták, itt a pereket levonyolító jogászok segítségével, hogy mi az a minimál ár, ahol az önkormányzat nem veszít rajta, hát ez a Bagdi úr által említett 11 milliárd forint, de itt nincs olyan előre meghatározott, vagy elhatározott döntés, amit csak post festa leadminisztrálunk a pályázattal, hogy el akarjuk adni, ilyen nincsen.
De most eszi a pénzt a bálnát? Sokba kerül, hogy a fővárosnál
van? Nézze, hogy sokba kerül, ez relatív. Persze, amíg mi üzemeltetjük, mi fizetjük a rezsit, és részleg, mert az nem igaz, hogy egyáltalán nincs kihasználva, addig a bálna nem egy nyereségtermelő intézmény. Egyébként a kulturális intézmények többsége nem feltétlenül nyereségtermelő. Gondoljon csak arra, hogy a színházak közül nem egy, sokszor finanszírozási nehézségekkel küzd a kulturális szegmensnek. Nem az a tipikus jellemzője, hogy nyereséget termel. Mindazonáltal én nem akarok igazságtalan vagy képmutató lenni, az, hogy nem tudjuk teljes mértékben a funkcióinak megfelelően a bálnát kihasználni, ez függetlenül a bálna ránk nem tartozó előzményeitől, ez a mi sarunk, ha úgy tetszik. Ez nem egy egyszerű dolog megoldani. Ezért gondolkoztunk abba, hogy akár meg is lehetne pályáztatni, azért nem egy ördögtől való gondolat ez abban az esetben, ha a város nem veszít, vagy pláne valamennyit nyer rajta, de még egyszer mondom, ilyen döntés nincsen. Azt sugallni, hogy itt van valami prekoncepció, amit itt utólag le akarunk papírozni, ilyet csak az mondhat, aki maga ilyen módszereket alkalmazott, mikor ő volt vezető.
Főpolgármesternek, a fővárosi közgyűlésnek az úgynevezett bulinegyed szabályozásokkal van-e valami dolga az Erzsébetvárosban? Ma döntöttek néhány kérdésben, de főleg arról, hogy majd népszavazáson meg fogják kérdezni az embereket, hogy hogyan legyen a szabályozás, de egyelőre nem lesz éjféli zárás. Fővárosnak van ezzel dolga?
Hát az a helyzet, hogy amit én erről gondolok, arról magam azt gondolom, hogy életszerű, nem biztos, hogy mindenkinél átütő sikert fog aratni. Ilyen módszerekkel, mint például ez a úgynevezett éjszakai polgármesteri intézménye, van néhány nyugati városban ilyen. Remélem, azt nem kell bizonygatni és magyarázni, hogy ennek a polgármesterséghez semmi köze nincsen.
Ez egy civil szervezet.
Nem is egy túl, hogy is mondjam, szerencsés elnevezés, mert a közigazgatás szabályait nem ismerő és nem túl iskolázott emberek körében ez félreértésre adható.
Nem arról van szó, hogy éjszaka önt leváltják, és akkor ők
nem a polgármester. Nem az, hogy engem, hát a kerületi polgármestert, a vidékében, bárki más.
De így hívják a szervezetet angolul.
Hát valaki ezt kitalálta, ez ilyen jó pofa dolog, de tudni kell azt, hogy ez elláthat. Én nem ellenzem, hogy ilyen legyen. Ez az első mondatom. A másik, hogy elláthat bizonyos jószolgálati feladatokat egy ilyen funkcióba levő ember, vagy egy kisebb grémium, de még annyi jogosítványuk sincs, mint az önkormányzatoknak. Népszavazást is lehet ilyen kérdésbe rendezni, de az a véleményem, hogy különösen budapesti szintű népszavazással nagyon nehéz ilyen kérdés. Szóval nézze, lehet népszavazást rendezni az atomkutatás eredményeiről is, de ezt az intézményt azért nem szabadna lejáratni. Mondják, hogy Svájcban sokkal több népszavazás van, igen ám, de Svájcban olyan társadalmi viszonyok és mentalitás alakult ki, hogy nem akar senki visszaélni vele, és nem akarják manipulatív módon politikai vagy egyéb célokra felhasználni. Magyarországon nem szabadna a népszavazás intézményét lejáratni, és ha elkezdenek sorozatba olyan kérdésekről is népszavazást rendezni, ahol valójában a népszavazáson résztvevő embereket nem hozzák olyan helyzetbe, hogy a valós helyzet ismeretében dönthessenek. Ilyen népszavazásoknak nem sok értelme van, de visszatérve...
De hát mi valósabb annál a helyzetnél, amikor az ablakom alatt üvöltenek, viszont tudom, hogy az ottani turista egy rakás bevételt termel, amiből meg utcát építenek.
Hát az hogy például a Svábhegyen, vagy a Békási lakótelepen, vagy Csepelen...
Ott nincs ilyen probléma.
Nem hallják azt, hogy üvöltöznek a hetedik kerületbe, és ha mondjuk erről szerveznek egy budapesti
kerületi,
szintű népszavazást...
Csak kerületit akarnak. Annak sincs sok értelme?
Szerkesztő úr, zárjuk rövidre a dolgot. Hiába rendeznek népszavazást, hiába fogadja el az arra illetékes szervezet, köztestület, hatóság, amit a nép kér, amíg nem lesznek olyan jogosítványai, hogy prevenciót alkalmazhat, hogy direkt módon, mint például New Yorkban megtilthat dolgokat, addig ez a kérdés megnyugtatón és hosszú távon egyszerűen nem rendezhető.
Nyitva tartás szabályozhat, mondhatja, hogy éjfélkor le kell húzni a rolót.
Nem csak erről van szó. Hát hiába húzzák le a rolót, ha ott egy nagyon szűk réteg van csak, nem a többség, egy nagyon szűk réteg, aki bármilyen okból, vagy olyan állapotba kerül, hogy az utcán folytatja a randalírozást, akkor nincs megoldva a probléma. Azzal, hogy lehúzzák a redőnyt, egyáltalán nem garancia, a problémát megoldották. De most engedje meg, mert lejár a műsoridő, hogy valamit, de még a óvodai védmű, a Drámai Parti védmű esetében utaljak, hogy sokan összekeverik ezeknek a szakvéleményeknek a sorsát azzal a népszavazási lehetőséggel, amiben a kúria fog a közeljövőbe dönteni. Ezt még engedje meg, hogy nagyon gyorsan elmondjam, mert ez nagyon fontos információ.
Köszönöm, hogy mondtam, mert ezt elfelejtettem megkérdezni. Még a színesíti a helyzetet.
Két dolognak semmi köze egymáshoz. Az egyik, hát majdnem elhanyagolható támogatottságú párt beadott egy ilyen népszavazási kérést. A kúria valahogy dönteni fog, azt már se a kispárt, semmi nem tudjuk befolyásolni. Tehát ez a nyomvonalról való döntéstől higgye meg, hogy független, mert ha a kúria azt mondja, hogy kell népszavazást rendezni, akkor lesz népszavazás.
De mikor? Azt meg fogja valaki támadni nyilván.
Várjon egy pillanatra. Ennél fontosabb dologról van szó, mert egyrészt olyan kérdést tettek fel, aminek nem lehet olyan következménye, hogy a főváros bármilyen utasítást kap arra, hogy hol legyen a nyomvonal. A kérdés, hogy szól, akarja-e, hogy az ilyen és ilyen számú határozatot visszavonja a közgyűlés? És ha akarja, És ha eredményes lesz, akkor mi van? 5 perc múlva hozhat egy más szövegezésű, ugyanolyan értelmű határozatot. Ez csak időhúzásra jó, nem beszélve arról, hogy egy ilyen népszavazás csak akkor lesz érvényes, ha legalább 700 ezer, nem 200, legalább 700 ezer ember elmegy a népszavazásra. Összehasonlításképp mondom, hogy a legutóbbi önkormányzati választáson 600 ezeren vettek részt.
Bocsánat, számít itt az idő, amikor 50 éve nincs megfelelő védelem az öblözetnek. Ezt egy-két évet nem lehet még rászánni egy jó terv kialakítására?
A következő a probléma. Egy abszolút értelmezhetetlen dolog, persze kommunikációja van, mikor azt mondják, hogy nem volt vita. Hát szerkesztő úr, itt 7 éve megy a vita. 7 éve mennek a tiltakozások, készült vagy 7 szakvélemény, azt a végtelenségig lehet mondani, hogy legyen részletesebb alternatíva erre meg arra, összehasonlító tanulmányok is vannak. Vannak. Ezt a vitát nem érdemes a végtelenségig folytatni. És egyet tessék megjegyezni. Lehet itt a népet szédíteni, ijeszgetni, lehet hangulatot kelteni, ez ősi recept. De ha jön egyszer a nagy víz, tudja, az átható közömbösséget tanúsít minden kommunikációs technikával, minden hecceléssel, minden csúsztatással és minden véleménykülönbséggel szemben. Én úgy vagyok vele, hogy évtizedekkel ezelőtt meg kellett volna ezt a munkát csinálni, és nincs idő tovább várni. Hát itt láthatóan, nem mondom, hogy mindenki ilyen, Vida akadémikus például biztos nem ilyen, most én nem akarok mindenkit megvádolni személyében, mert az valószínűleg nem lenne igaz. De nem elhanyagolható se a száma, se a véleményformáló képessége azoknak, akik majdnem nyilvánvalóan időt akarnak húzni. Ne haragudjon, de nekem most egy kicsit annak tűnik a harmadik kerület kommunikációja is, nem beszélve a tiltakozó kemény magjáról. Hát itt nem lehet az időt húzni a végtelenségig. Be kell látni, hogy egyszer csak fog jönni a nagy víz, és akkor baj lesz.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tarlós István Budapest főváros főpolgármestere volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm a meghívást.